13. fejezet. Az ég aljának halvány rózsaszín izzása fakó árnyakat festett a romos falut borítóhóra. Mintha maga a föld vérzett volna az éjszaka, gondolta Kátó, miközben feszesen felkelt a fal mellől, ahol katonai köpenyegébe burkolózva pihent. Nem tudott aludni. Túlságosan is nyomasztotta a hely. Vékony testalkata miatt jobban átjárta a hideg, mint a légió Mákróhoz hasonlóan izmosabb és keményebb veterányait. A centúrió szokás szerint hangosan hortyogott, megremegtetve az éjszakát, míg fel nem ébresztették, hogy centúriájával vegye át az őrszolgálatot. Aztán a szolgálat lejártával felébresztette a soron következő tisztet, és lefeküdve azonnal mély álomba merült. Horkolása olyannak tűnt, akár a távoli földrengés. Ahogy feltápászkodott, Kátó köpenyéről vékony hóréteg szitált alá. Fáradtan lesöpörte magáról a maradék havat, majd kinyújtóztatta a tagjait. A törmelék között óvatosan lépkedve odasétált Figulus összegömbölyödött alakjához, és finoman megbögdöste a lábbelije órával. A légionárius, anélkül, hogy kinyitotta volna a szemeit, zsörtölödve megfordult, ezzel kiérdemelve Kátótól egy erőteljes rúgást. – Talpra, katona! Noha újonc volt, Figulus tudta, hogy parancsot kapott, és azonnal mozdult, habár kissé lassú eszének küzdenie kellett, hogy követni tudja a történteket. Gyújts tüzet, parancsolta Kátó. Gondoskodj arról, hogy semmi gyúlékony ne legyen a közelében. Uram! Kátó kemény pillantást vetett a légionáriusra, és nem tudta eldönteni, hogy az vajon csak szórakozik-e vele, ám Figulus bambán bámult vissza rá, és arcán nyoma sem látszott a ravasságnak. Kátó elmosolyodott. Ne legyen a tűz közelében semmi olyan, ami esetleg lángra kaphat. Ó, értem, bólogatott Figulus, de gondoskodom róla, Optió. Örülök neki. Figulus elballagott, megdörzsölgetve zsibba tülepét. Kátó nézte, hogy távozik, és csettintett a nyelvével. A fiú túl fiatalnak és nehéz felfogásúnak tűnt ahhoz, hogy a légióban szolgáljon. Különösnek kellett volna találnia, hogy ezt olyas valakiről gondolja, aki néhány hónappal idősebb nála, de mégsem furcsálotta. A tapasztalat több bölcsességgel szolgál, mint a kor, és a hadseregben csak ez számított. Kátót elégedettség járta át további bizonyítékául annak, mennyire hozzászokott a katona élethez. Szorosan maga köré húzta a köpenyét, és kisétált a romos kunyhók közül, amelyek közt a 6. centúria az éjszakát töltötte. Néhányan már felkeltek, és borús tekintettel üldögélve nézték, ahogy a hajnal fénye elárasztja a tiszta égboltot. Páran az előző éjszakai összecsapás nyomait viselték magukon, fejüket és végtagjaikat vérfoltos kötések fették. A korsz katonái közül csupán maroknyian sebesültek meg halálosan. A britonokat ezzel szemben lemészárolták. A kapu körül közel 80-an, még a kútnál több mint 20-an hevertek. A sebesültek és a foglyok száma meghaladta a 100-at. Egy csűr romjai közé terelték be őket, fél centúriányi éberen figyelő légionárius őrizete alatt. Az a néhány druida, akiket sikerült élve elfogni, szorosan megkötözve az egyik raktárként szolgáló gödörben hevert. Ahogy a talpa alatt ropogó fagytól kemény havon át a gödör felé tartott, Kátó észrevette, hogy Diomedes annak szélén kuporogva a druidákat nézi. A feje köré egy ronydarabot kötöttek, az arcát megszáradt vér csíkozta. Nem pillantott fel az Optió közelettére, és lehelletének kavargó páráján kívül semmi jelét nem adta életnek. Kátó néhány lépésnyire megállt, várva, hogy a görög tudomást vegyen a jelenlétéről, ám Diomedes nem mozdult, csak bámulta tovább a druidákat. A druidák az oldalukon feküdtek, mivel a kezüket a hátuk mögött a bokájukhoz kötötték. Habár a szájukat nem tömték be, nem szólaltak meg, csak dühös tekintettel nézték őreiket, és diderektek a hóborított a földön. A többi britontól eltérően, akikkel Kátó eleddig találkozott, ezek nem színezték mésszel hosszú hajukat, hanem sűrű, bozontos lófarokba kötötték, míg szakálluk szabadon lengett. Mindannyian sötét holdat mintázó tetoválást viseltek a homlokukon, és fekete köpenybe öltöztek. Micsoda undorító társaság, szólalt meg Kátó halkan, mivel valami különös okból nem akarta, hogy a druidák meghallassák. Sosem láttam még hozzájuk hasonlót. Akkor szerencsésnek mondhatod magad, római, mormogta Diomédes. Szerencsésnek? Igen, sziszegte Diomédes, és az optió felé fordult. Szerencsésnek. Szerencsés vagy, amiért nem él ilyen nyomorult, gonosz söpredék az otthonod közelében, akikről nem tudhatod, mikor bukkannak fel, hogy rettegést hozzanak. Soha sem gondoltam volna, hogy van elég merszük ilyen mélyen betörni az Atrabatesz területekre. Soha. Most pedig azok, akik itt éltek, mindannyian halottak. Minden férfi, nő és gyermek. Mindenkit lemészároltak, és bedobáltak a kútba. A görög összehúzta a szemöldökét, és ajkai egy pillanatra szorosan összepréselődtek. Aztán felkelt, és egyik kezével a köpenye alá nyúlt. Nem értem, miért kellene életben hagynunk ezeket a kurafikat. Az ilyen férgek csak egyetlen sorsot érdemelnek. A tény ellenére, hogy Diomédes segített megalapítani a települést, és családjának tagjai a kútba dobált holttestek között hevertek, Kátó megdöbbent a görög szavainak dermesztő hevességétől. A kereskedő lassan elkezdte kihúzni a kezét a köpenye alól, mire Kátó rádöbbenve mit is szándékozik Diomédes tenni, ösztönösen felemelte a kezét, hogy megállítsa. Reggelt! Harsant egy vidám hang. Kátó és Diomédes megfordulva látták, hogy Hortensius centúrió közeledik feléjük. Az optió vigyázba vágta magát és szalutált, Diomédes a szemöldökét ráncolva lassan hátra lépett a gödör szélétől. Hortensius odalépett melléjük, majd lenézett a druidákra és elégedetten elmosolyodott. Hát, remek fogás! Akkor egy kisebb vagyont keres majd a foglyok eladásával, és a legátustól is kapunk egy válveregetést, amiért elkaptuk ezeket a gyönyörűségeket. Mindezt a legalacsonyabb veszteségek árán, amivel valaha is elbüszkélkedhettem egy éjszakai összecsapás után. Ráadásul igazán szép reggelünk van ahhoz, hogy visszamenetelhessünk a légióhoz. Szerencsések vagyunk, optió. Igen, uram. Végül mennyi embert veszítettünk? 5 halott, 12 sebesült és néhány karcolás. Az istenek, kegyesek voltak hozzánk, uram. Kegyesebbek, mint másokhoz, jegyezte meg Diomédes halkan.
Nos, igen, ez igaz, bolintott Hortensius. Ennek ellenére elkaptuk a gazembereket. Ez véget fog vetni a játszadozásaiknak.
Nem, centúrió nem fog. Még rengeteg druida és Durotriges harcos kószál a határaink mentén, várva, hogy folytathassák a játszadozásaikat. A falvak lakói közül sokan halnak még meg, mire nektek, rómaiaknak sikerül végleg felmorzsolni a druidákat. Hortensius nem vett tudomást a megvető szavakról. A légiók csak akkor kezdenek hadjáratot, ha eljön az ideje. Ezen nem változtat az, hogyan kötekedik az ellenség, vagy hogy az Atrabatesz törzs könyörög Rómának biztosítsa szövetségese sértetlenségét. De amikor eljön az idő, hogy kardot ragadjanak a Durotriges törzs és a druida vezetőik ellen, akkor a légiók nem kegyelmeznek majd, miközben előrébb tolják a birodalom határát. Hortensius részvét teljesen rámosolygott a görögre, és a vállára tette a kezét.
Ha eljön az ideje, beteljesül a bosszúd, Diomédes.
Már most is beteljesíthetném, viccentett a görög a druidák felé, és Kátó látta a tekintetében a sötét gyűlöletet. Ha a korsz parancsnoka megengedné neki, hogy a saját módján álljon bosszút, az bizonyosan olyan hosszú és fájdalmas lenne, amennyire csak lehet. A kútban látottak emlékének hatására Kátó egy pillanatig hajlott arra, hogy kiálljon Diomédes véres bosszúszomja mellett, de aztán undorodva hőkölt vissza ettől. Önelemző alkata miatt elborzott az erőszakosságtól, amit az imént felfedezett magában. Hortensius megrázta a fejét.
Nem lehet, Diomédes. El kell vinnünk őket a legátushoz, kikérdezésre.
Nem fognak beszélni. Higgy nekem, centúrió. Semmit sem fogtok megtudni tőlük.
Talán igen, talán nem, mondta vállat Hortensius. A főparancsnokságon akadnak néhányan, akik igazi művészei annak, hogyan kell valakit szóra bírni.
Nem fog sikerülni nekik.
Ebben nem lehetünk biztosak.
Én mondom, nem járnak sikerrel. Jobb lenne, ha itt és most példát statuálnánk a druidákkal.
Végezzünk velük, és csonkítsuk meg őket, ahogy ők tették másokkal. Aztán a fejüket karóra tűzhetnénk, figyelmeztetésül a követőiknek, hogy mire számíthatnak. Remek ötlet, értett egyet vele Hortensius. Talán elbátortalanítaná az embereiket, de nem tehetjük. Követnem kell a rájuk vonatkozó parancsokat. Minden fogságba esett druidát vissza kell vinnem kikérdezésre. A legátusnak jó állapotban van rájuk szüksége, ha ki akarja cserélni őket arra a római családra, amit a druidák fogva tartanak. Sajnálom, de ez a helyzet.
Diomedes közelebb lépett a centurióhoz, aki meglepetten felvonta a szemöldökét, de nem rezzent meg, vagy hátrált el az ádász tekintettől.
Hadd öljem meg őket, mondta Diomedes halkan összeszorított fogakkal. Képtelen vagyok azzal a tudattal élni, hogy ezek a szörnyetegek még mindig lélegeznek. Meg kell halniuk, centurió! Meg kell tennem! Nem, higgadj le és viselkedj rendesen!
Kátó nézte, hogy Diomedes a centurió arcába bámul. A görög ajkai megremegtek, amint próbált úrrá lenni a dühén és kétségbeesésén. Hortensius ezzel szemben nyugodt tekintettel viszonozta pillantást, és vonásain semmiféle érzelem nem látszott.
Remélem, nem éred meg, hogy megbánd-e döntésedet, centurió. Biztos vagyok benne, hogy nem fogom.
Diomedes szája keskeny mosolyra húzódott.
Micsoda kétértelmű szavak. Reméljük, az isteneket nem teszi majd próbára az óvatlanságod. Az istenek azt tesznek, amit csak akarnak,
vonta meg a vállát Hortensius, és Kátó felé fordult.
Térj vissza a centúriáthoz, szólj Macronnak, hogy amilyen gyorsan csak lehet, készítse fel az embereit az indulásra.
Reggeli után, uram,
Hortensius Kátó mellének szegezte az ujját.
Mondtam én bármit is a reggeliről? Nos?
Nem, uram.
Úgy van. Sose vágj egy tiszt szavába, ha az parancsokat oszt.
Hortensius a kiképző tisztek halk fenyegető hangján beszélt, továbbra is a fiatalember mellkasát bögdösve, hogy kihangsúlyozza a mondani valóját.
Ha még egyszer megteszed, levágom a golyóidat, és papír nehezéknek használom őket. Megértetted?
Igen, uram.
Remek. Nos, tehát azt akarom, hogy mire a nap felkel, a korsz sorakozzon fel a kapunk kívül.
Igen is, uram, szalutált Kátó, majd megfordult és elmasírozott.
Hátra pillantott és látta, hogy Hortensius még egy halk szót vált Diomedesszel.
Hát itt vagy, Optió, tápászkodott fel Figulus vigyorogva. Lábai előtt vékony füstcsík szállt fel a hideg levegőbe. A tűz szépen éledezik, habár nem volt könnyű meggyújtani.
Hagyd csak, felelte Kátó, indulunk.
De mi lesz a reggelivel?
Kátót egy pillanatig csábította a gondolat, hogy ugyanúgy letorkolja Figuluszt, ahogy azt Hortensius tette vele. Ám ez nagy faragatlanság lett volna, ráadásul a légionáriusnak sikerült tüzet gyújtania.
Sajnálom, Figulusz, de nem lesz reggeli. Olsd el a tüzet, és készülj fel az indulásra.
Olcsam el a tüzet!
Figulusz arcán olyan fájdalom látszott, mintha a kedvenc házi állata pusztult volna el.
Olcsam el a tüzemet!
Kátó felsóhajtott, majd gyorsan egy kis havat rugdosott a parázsló ágakra. Az apró lángok sziszegve, gőzt fújva kihunytak.
Tessék, mozgás katona!
Macro épp csak felébredt, amikor Kátó visszatért a 6. centúria szállására. A parancsok hallatán bólintott és mormogva kinyújtoztatta a vállait, mielőtt kiabálva az emberei felé fordult volna.
Felkelni lustak, urafik! Talpra! Indulunk!
A romok közt panaszok és nyöszörgések kórusa csapott fel.
Mi van a reggelivel? Szólalt meg valaki.
Reggeli? A reggeli a veszteseknek való,
felelte Macro ingerülten.
Mozgás!
Mialatt a katonák feltápászkodtak és fáradta magukra öltötték a páncéljukat, Macro körbe járt közöttük bátorító rúgásokat osztogatva azoknak, akik láthatóan nem mozogtak elég gyorsan. Kátó visszasietett a málhájához, miután rögzítette az edényét és a felszerelése többi darabját a járomhoz, felvette a páncélingét és éppen becsatolta a kardövét, amikor valamelyik másik centúria egyik katonája érkezett rohanva.
Hol van Macro?
Ziálta a légionárius.
Macro centúrió ott van,
mutatott Kátó az egyik fal maradványai felé, mire a katona ismét futásnak eredt.
Várj!
Kiáltott utána az Optió. Dühös volt, amiért a többi centúria néhány tagja hagyta,
hogy a fiatal kora iránti neheztelésük úrrá legyen a rangja iránti tiszteletükön. A légionárius megtorpant, majd vonakodva megfordult, hogy szembenézzen az Optióval, és vigyázba vágta magát.
Így már mindjárt jobb, bolintott Kátó.
Legközelebb, ha hozzám beszélsz, szólíts Optiónak vagy uramnak. Megértetted?
Igen, Optió.
Rendben van, menj csak tovább.
A férfi eltűnt a fal sarka mögött, Kátó pedig folytatta a felszerelése összekészítését. Néhány pillanattal később a légionárius ismét előbukkant, ezúttal egyenesen a kapu felé tartva. Aztán Makró érkezett, hogy megkeresse a beosztottját.
Mi a baj, uram?
Az a nyomorult ostoba Diomédesz elmenekült.
Kátó elmosolyodott a bejelentés nyilvánvaló balgaságán.
Ugyan hova menekülhetne a görög?
Ami még fontosabb, miért menekülne el a korsz nyújtotta biztonságból?
Ez nem minden, folytatta Makró komor arccal. Leütötte a foglyokat őrző egyik katonát, és mielőtt eltűnt volna, kibelezte a droidákat.